Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb adása. Nagyon boldogan látom, hogy idén egészen színvonalasan és nagyon nagy lendülettel újraindult így a járvány után a konferenciázás és a szakmai napok, workshopok, stb. A sora. Úgyhogy egy újabbat szeretnék bejelenteni nektek. Június 23-24-én lesz a Budapest Data Fórum, ami egy ilyen data warehousing, big data, data science témaköré szerveződött online adatmenedzsment és analitikai konferencia. És nem csak azért harangozom ezt be nektek, mert szerintem tök jó lesz. A link a show notes-ban, meg tudjátok nézni a műsort, ha úgy tetszik, meg hát úgy egyáltalán a felhozatal, elég komoly előadók lesznek, azt gondolom, külföldiek és magyarok egyaránt. Még nem teljes a program, tehát így alakul, még nincs véglegesítve, de akiket már most látok, azok is azt gondolom, hogy szóval lehet szemezgetni, megválogatni, a témák is jók. Lesz például egy Data Science bevezető Pythonban workshop, úgyhogy vagy egy bevezetés az R-be, tehát aki az R irányából szeretne, tehát kapásból például, aki tanulni akar, annak is jó, tehát aki nem annyira ezt a konferenciás dolgot akarja, hanem inkább egy workshopot, tehát hogy konkrétan egy képzést, ha úgy tetszik. Ezeket így ki tudom nektek emelni, meg hát az előadók között megmondom, nézzétek, mert sem fogom felsorolni, van egy halom, de úgy így tényleg vannak jók, sőt, több jó van, meg érdekes cégektől is jönnek, vagy hát szerintem olyanoktól, akikre érdekes, vagy érdemes felnézni. És hogy, szóval nem csak ezért mondom el nektek, bár ez önmagában is elég lenne, hanem azért is, mert van egy ilyen együttműködésem a szervezőkkel, hogy ha az adatépítész hallgatója vagy, és adatépítéses kuponnal regisztrálsz a konferenciára, akkor 20% kedvezményt adnak nektek, ami azért már szabad szemmel jól látható összeg, tehát nem ilyen 2-3-20% az 20%, szóval értitek, mit akarok ezzel mondani. A kódotok, persze ez le lesz írva a show notes-ba is, nem kell megjegyezni, meg most gyorsan papírra szaradni, de azért nem lesz olyan bonyolult, a kód az, hogy adatépítész 20, természetesen ékezetek nélkül, egybeírva minden nagybetű, tehát adatépítesz 20, ugye ékezetek nélkül. Egybeírva nagybetűvel ez lesz a kódotok, ha ezzel veszitek meg a jegyeteket, akkor 20% kedvezményt kaptok. Úgyhogy igazság szerint május 31-ig lehetett 20% kedvezményt kapni az Early Bird kedvezménnyel, és tulajdonképpen arról van szó, hogy aki így adatépítész hallgató, az a továbbiakban is megkapja ezt a lehetőséget, hiába járt már le az Early Bird jelentkezés. Úgyhogy szerintem ez egy jó lehetőség, akit érdekel, ugye ez hát így kvázi a nyár közepe, mondjuk így, nem, azért azt nem, de hogy így már benn van a nyárban, júni 23-24, úgyhogy aki egy kis képzést még beiktatna, mielőtt elindul a nyári szünetre, annak ezt tudom ajánlani, vagy aki csak így szeretne egy kicsit kapni egy képet, hogy hol tart most az adatmenedzsment analitika szakma, és mondom, nem csak Magyarországon, bár nyilván sok magyar előadó is van, de külföld is, annak ezt tudom ajánlani. A mai témám, több témát is hoztam ma, egészen szuper és jó dolgokról is fogok beszélni, a rákutatás terén alkalmazott AI-ról, ami amellett, hogy király meg alkalmazzák a rákutatás terén, ami már önmagában is menő, amellett ilyen röhelyesen vicces véletlenek során sikerült egy nagyszerű dolgot alkotni, egyáltalán nem ez volt a céljuk, na de majd a részletekbe később. Fogok beszélni a GPU apokalipszisről, ami most zajlik, és ennek a várható végéről, amit most minden újság és mindenki megírt, hogy jaj, de jó lesz, én meg bennem meg iszonyúan belém tette a félelmet, de majd elmondom, hogy miért. És a Microsoftnak egy nagyon érdekes húzásáról, ami egyben szerintem egy iszonyatosan komoly iparági mérföldkő, amiről egyébként még senki nem láttam, hogy ír, én meg nekem ez így az volt az első, ami beugrott, úgyhogy majd marha kíváncsi leszek, hogy ti erről mit gondoltok. Kezdjük a japánokkal és a rákkutatással. Történt ugyanis, hogy volt egy japán cég, illetve hát még van is, aki képfelismerési technikákkal kezdett el dolgozni. A kanjiktól kezdve, tehát a japán írásjelektől kezdve a mindenfélékkel foglalkoztak, tehát nem volt ez így lekorlátozva, de aztán lett egy megbízásuk egy pékségtől. Ugyanis egyébként szolidan és, hogy is mondjam, kicsit sem nagy arcúan Brain-nek hívják a céget. Na mindegy. Szóval, hogy ez a pékség azzal bízta meg őket, hogy készítsenek egy olyan algoritmust, ami felismeri, hogy a képen milyen péksütemény van. Ez itt Magyarországon egy kicsit egyszerűbb feladat volna, mint Japánban, mert legalábbis egy átlag pékségben, amennyire én látom, van legfeljebb egy tucat féle kenyér, de akkor már valószínűleg sokat mondtam, inkább csak 5-6 féle, és körülbelül még egy tucat féle valamilyen péksütemény. Tehát nálunk eléggé jó ilyen disztinkt kategóriák vannak, rohadtul könnyű megkülönböztetni a kakaós csigát a túrós táskától. Na, tehát értitek, mit akarok ezzel kifejezni. Japánban azonban ez nem így van, ott ennek a pékség dolognak, vagy egyáltalán a péksüteményeknek nagyobb vagy más a kultúrája. Szóval a lényeg, hogy ott egy pékségben simán van 80-90 féle péksütemény, amik különböző alakúak, különböző ízűek, ízesítések, stb. Nyilván, de természetesen ez a hatalmas választék azzal jár együtt, hogy egy-egy péksütemény között relatív kicsi a különbség, tehát nagyon sokféle gyártanak, amik egymáshoz képest kis különbséggel vannak. Persze nyilván Japánban is nagyon különböző egy rút kenyér, egy mit tudom én, pisztáciás csigától, vagy valami, de a pisztáciás csiga a tökös fahéjas csigához képest már nagyon-nagyon hasonló. Értitek, hogy mit akarok ezzel kihozni? Szóval ez egy nagy feladat volt. Ráadásul nem kell cöccögni, hogy hát, oké, de 2007-ben járunk, ez nagyon fontos, tehát azért nem tegnap volt, hanem hát több mint 10 éve, amikor ezzel kezdtek foglalkozni, szóval akkor még nem volt annyi és olyan eszköz, mint most. Szóval rádobtak nem egy, nem két évet, és elég sokat dolgoztak ezen. Egyébként azt elfelejtettem mondani, ne haragudjatok, hogy ez egy telexes cikk, japán pékségből indult, forradalmasíthatja a rákutatást, nem jegyezték azt hiszem meg a... Ja, de bocsánat, Virági Máté az író. Elnézést, most látom, csak máshol volt. Közben legörgettem. Szóval, hogy innét indult, de egyébként ezt már olvastam külföldi lapokban is, nem ez a lényeg, csak hát azért mégis megemlítem. Szóval egy klasszikus ensemble algoritmusról van szó, több algoritmus vizsgálja meg ugyanazt a képet. Egyébként nekem lehet, hogy picit ilyen gagyi úgymond, de nagyon tetszett a hasonlat, amit írnak, hogy tulajdonképpen egy képfelismerő futószalagot hoztak létre, képletesen így lehet elképzelni, mintha több kamera állna egy futószalag fölött, elmegy előtte a péksütemény, és akkor mindegyik kamera egy valamit figyel. Nyilván a valóságban nincsen futószalag, meg amelyetitek, csak a kép megy végig egy machine learning pipeline-on, de ez egy jó módszer arra, hogy elmagyarázza az ember, hogy ilyenkor mi történik. Szóval egy csomó algoritmust csináltak, ami bizonyos kategóriákat tud azonosítani. És utána ezek az algoritmusok, azt nem tér ki rá a cikk, de valamilyen módon, szavazásos módon, nekem úgy tűnik, de ezt nem tudom biztosan, csak ez a valószínű számomra, eldöntik együttesen, hogy az adott péksüti az micsoda. És egyébként ma már nagyon sok pékségben használják Japánban, 20.000 dollárért, tehát 5,7 millió forintért árulják egy pékségnek, tehát ebből azért lehet sejteni, hogy nem 10 forint volt a kifejlesztése, mert ugye tehát nem az egész szoftver 5,7 millió, hanem annyira adnak el egyet, tehát hogy értitek, és nyilván egy halom pékség van Japánban, most akkor is, ha csak a nagyobbakról beszélünk, szóval nem 10 forint, de hát ez logikus, hiszen több mint 50 különböző kenyérfajtát 90% körüli pontossággal képes megkülönböztetni. És hogy miért fontos ez az egész különböztetés? Hát azért, mert nyilvánvalóan, amikor ki kell fizetni a különböző pékárukat, akkor nem árt tudni, hogy mégis mit vettünk. És ez nem csak nekünk tűnik nehéznek és bonyolultnak, ha ilyen sok pékáru van, hogy csak kenyérből van 50 féle, hanem tényleg az, tehát ez a japánoknak is adott esetben bonyolult, a japán pénztárosoknak csomó idő elmegy azzal, hogy azonosítják a terméket, stb. Így pedig csak lehet kvázi csippantani, mintha fel lenne mindegyik címkézve, mert 90% környékén nagyon kevés hiba történik, és ha mégis azt nyilván on the fly lehet javítani. Egy csomó, de egy teljesen jó klasszikus implementáció, ensemble algoritmus, kiadja a gép azt is, hogy mennyire biztos a döntésében, tehát jelzi a pultos, vagy pénztáros, mindegy, hogy mondjuk felé, hogy oké, ez ilyen kenyér, de azért nem vagyunk benne nagyon biztosak, akkor azt nyilván érdemes megnézni, tehát a gyakorlatban a 90% az százat fog jelenteni, vagy közel százat fog jelenteni, hogy a gép az 90, és akkor megjelöli azt, amiben nem biztos, és nyilván azt a néhányat azt meg tudja nézni az eladó, és akkor így a vásárló élménye az teljesen rendben lesz, és összességében sokkal gyorsabb lesz a folyamat. Van egy infótok arról, hogy egy ilyesmi dolog mennyibe kerül, de mondom, hangsúlyozom, per pékség kell ezt kifizetni. És arról is van azért egy infótok, hogy jó, ma már ez könnyebb lenne kifejezni, jobbak a technikák, jobbak a hardverek is, tehát nem azt akarom most ezzel sugallni nektek, hogy egy ilyen felismerő rendszer az 10 év, mert egyébként a cikkben is leírták, hogy ez ugyan 10 év álltak neki, vagy kicsit több mint 10 év álltak neki, de már működik, tehát ugye ez 5 év volt kifejleszteni. Nem mondom, hogy ezt 5 év kifejleszteni a mai technikákkal, mert ez hülyeség, de ezt csak azért hangsúlyozom, mert elég gyakran találkozok a gyakorlatban olyan megrendelői vágyakkal, akik hasonló jellegű termékeket ilyen 2 hónap alatt szeretnének megkapni. Persze nem lehetetlen, mert nyilván, ha van elég embered, meg elég pénz, de értétek oda. Szóval, hogy ez egy nagyon jó, realisztikus use case, amit egyébként mindenki meg tud érteni, mert azt meg, hogy a pékségbe sütit veszünk, meg kenyeret, azt meg értjük. Na, de nem ez a legnagyobb sztori ebbe, bár szerintem ez már önmagában is cool, hanem hogy történt vele egy ilyen végtelen, vagy fatális, vagy hogy kell ezt mondani, véletlen, hogy hát bejárta a japán médiát ez az eszköz, tehát ilyen kisebb fajta ilyen szenzáció, hát ugye volt egy ilyen marketing értéke, egy ilyen szenzáció értéke is, amellett, hogy egyébként hasznos, hogy általában ez így szokott lenni az ilyen machine learning megoldásoknál különben, tehát hogy ezeket így azért hirdetni is szokták, hogy nyilván ad egy ilyen high-tech érzést a felhasználó felé, amellett, hogy egyébként van valós konkrét haszna az érzéseken kívül, úgy értem. És ezekben a reklámokra gyakorlatilag felkapta a fejét egy orvos, a Kyoto-i Egyetemen, Louis Pasteur Orvosi Kutatóközpont egyik orvosa, azért ezt mondom ki, és nem az orvos nemét, mert azt nem tudom kimondani, de a lényeg az, hogy rájött arra, hogy vagy hát nyilván ő egy rákkutató volt, és rájött arra, hogy a rákos sejtek, azok távolról, tehát így úgymond mikroszkópról nézve, nagyon hasonlítanak a kenyerekre, tehát ilyen amort formájú bubik, hát értitek, és hogy eszébe jutott az, hogy mi lenne, ha a bakery scan, mert egyébként így hívják ezt a cuccot, némi transfer learning után hát esetleg azt is felismerni. És már is kereste a Brain-t, le is futották a teszteket, és a patológusoknak odaadták az eszközt, mint hogy AI scanner. És hát úgy néz ki, hogy gyakorlatilag, tehát hogy értsétek a példát, itt konkrétan ezt hozták fel, hogy a kakaós csiga helyett húgyúti sejtekről készült mikroszkópos képeket nézett a gép, és két nagy kórházban is tesztelik a rendszert. Egyelőre még nem egyedül dönt, tehát nem arról van szó, hogy betolod a mintát, és a gép eldönti, hogy akkor rákos sejt, vagy nem rákos sejt. Viszont jelenleg 99%-os pontosságot mérnek, tehát már így is nagyon nagy mértékben megkönnyíti az orvosok munkáját. Erről nem szól a cikk, ezt csak én teszem hozzá, hogy viszont ugye Andrew NG-éknek annó az volt a tapasztalata, amikor a röntgenképelemzést csinálták, és hát azért, ha Andrew NG valamit mond, arra azért érdemes odafigyelni, szóval nem egy sarki íze, hülye gyerek mondta, hogy iszonyú jól működött a rendszerük abban a kórházban, amiben tesztelték, majd átmentek egy másik kórházba, ahol egy kicsit más protokoll mentén kicsit más röntgenképekkel dolgoztak, ami orvos-orvos, ha átmegy az egyik kórházból a másikba, 16 másodperc alatt átáll arra, tehát hogy így nem lesz probléma, hogyha egy képalkotó, tehát egy röntgenorvos nézi azt a felvételt, viszont az AI az telibe elhasalt. Tehát, hogy azért óvatosan kell vigyázni, óvatosan kell dolgozni, vigyázni kell vele, egyelőre két kórházban tesztelik, De hát úgy néz ki, hogy ez eléggé működik. Most jelenleg a kórházakban például gyógyszereket is különböztet meg, és ilyen feladatokra is használják, tehát gyakorlatilag egy jó kis képfelcímkéző általános dolgot csináltak. Szerintem ez egy szuper sztori, mert megmutatja azt, hogy nem arra tervezték, de egyébként arra is működött, majd mennyi minden mással lehet jól használni némi transfer learning-el ezt a dolgot. És a tombombát a végére hagytam, hogy nem deep learning módszert használnak. Ugye mondtam, hogy rég kezdték el fejleszteni, akkor még se hardware, se a szoftverpart nem állt ott azon a szinten. Kvázi úgymond hagyományos gépi tanulási megoldásokon, nem tudom, ez pontosan mit jelent, de majdnem biztos vagyok benne, hogy SVN. De fene tudja. Nyilván ennél bonyolultabb a helyzet, mert 5 évig nem egy SVN fejlett. Nyilván egy magas mértékben testre szabott saját algoritmusuk van, vagy legalábbis feltételezem, de hogy a lelke az feltehetőleg a körül van. Vagy én úgy futnék neki, ha nem használnék deep learninget. És majdnem átálltak deep learningre, de arra jutottak, hogy egyébként majdnem ugyanaz az eredménye a deep learninges megoldásnak, mint az őkének, tehát a minősége, viszont a deep learningen sokkal nehezebb működni és betanítani. A sok pékség meg hetente rukkol elő új termékekkel, úgyhogy ez nem fog nekik menni. Emiatt aztán maradtak a régi technikáknál, amik ugyan nem olyan robosztusak, tehát nem olyan könnyen lehet áttanítani, meg érzékenyebbek némiképp a hibára is, viszont könnyebb velük dolgozni. És az ő use case-ükbe, és ez például nekem nagyon tetszett, ezért is akartam erről beszélni, az ő use case-ükben az látszik, hogy régi technika nem öreg technika, tehát hogy mivel neki kevés képből kell megtanulni, de egy nagyon szűk kis nis, tehát hogy csak a pék süti, ha meg lehet határozni, hogy mik a körülmények, mi a megvilágítás, tehát nem ez a ismerj fel bármit bárhonnét egy mobiltelefonról, amit valaki tart valahogy valamilyen szögbe a kezébe és közben ugrál, ugye? De nem ez a szitujuk. Ezért ott érdemes megfontolni a régi régi, hát most értsétek, 10 éves technikákat is. Úgyhogy tehát, hogy csak hogy értsétek, a hátulütője mondjuk, hogy nem deep learning van, az például az, hogy egy-egy évszakban külön meg kellett tanítani a bakery scannek, hogy milyen árnyékra lehet számítani például egy lyukasfán közepén. Ugye a deep learning rendszer ezt pikpak magától meg fogja csinálni. De, és ezt az alkotók vagy a fejlesztők is elismerték, hogyha néhány évvel később kezdtek volna a projektbe, valószínűleg deep learninget használtak volna. Viszont így, hogy már van egy jól felkészült rendszerük a régi technikával, és beleölték az 5 évet, így már teljesen összevethető a két cucc, tehát azért, na csak azért mondom, hogy az sem egy lebecsülendő dolog a régi technikák ilyen szempontból. És akkor ígértem nektek az Nvidia videókárt, ugye egyáltalán a videókártya apokalipszis, de nyilván most így a machine learning szempontból nekünk elsősorban az Nvidia kártyák vannak. És akkor most mindenki megörült, egyébként a cikk az szintén egy telexes cikk, Flachner Balázs, vagy Flachner, nem tudom, bocsánat, remélem jól mondom a nevét, Balázsnak a tollából, felcsillant a remény, hogy eljön a videókártya pokol vége a címe. És hát erről ír, de nagyon sok helyen ezt megírták szintén, csak azért a magyar linkelem nektek, mert magyarul van, hogy az Nvidia bejelentette, hogy az új videókártyáikat úgy fogják elkészíteni, vagy legalábbis lesznek olyan sorozatok, ez így pontos, amiket úgy készítenek el, hogy korlátozzák benne a hash rate-et, és ezáltal nem, tehát igazából elrontják, úgymond a bitcoin, illetve nem bitcoin, hanem kriptobányászok, mert bitcoint már nem videókártyán bányászák, számára. Hát nem vagyok a kriptóba bent, tehát azt hiszem, hogy most ez az Ether az, amit a legtöbben GPU-znak talán, tehát már nem a Bitcoin, de mindegy is a mi szempontunkból. És akkor, hogy talán ez lesz a megoldás, mert hogy ugye az Nvidia bődületes petetív, ami 5 milliárd dollár fölötti árbevételt kaszált, és ez egy negyedéves, most az egy negyedéves sztori. Ezen a mostani nevetséges GPU árakon, meg ugye a kriptolázon, ami leginkább ezt mozgatja, bár van kapacitás probléma is, meg szóval vannak egyéb gondok is mögötte, nem, meg ugye ezek a nyerészkedők is megjelentek, ezek a gépi megoldással nyerészkedők, de a legnagyobb egész mögött azért mégiscsak a kriptobuli. Szóval, hogy az Nvidia megpróbálja ezt bekorlátozni kicsit, mert az oké, hogy degeszre keresik magukat, nyilván ettől nem sírnak, de viszont a főpiac, eredeti főpiacuk, amiből igazából éltek, mert ugye most nyilván baromira örülnek a nagyon sok pénznek, ami bejött, de nyilván ez a kriptó, ez így jön-megy, tehát erre nem lehet céget építeni. Tehát, hogy azért szeretnék az eredeti piacukat is kiszolgálni, akiket gyakorlatilag most nem igazán tudnak. Jó, persze, egy amerikai meg tudja venni, tudom én, $1000 is a videókártyát, ha úgy gondolja, de azért a legtöbb ember nem. De még azért ott is ez nehézség azért már, tehát olyan horror árok vannak. Na, lényeg a lényeg, hogy ezeket bejelentette az Nvidia, és közt az egész világ sajtó kb. Úgy fogadta, hogy na hát ez frankó, mert akkor tesznek valamit. És akkor hamarosan majd lecsökken újra, ilyen normalizálódik legalábbis a videókártyák, vagy a videókártyák egy részének az ára. És lehet majd venni, mert nem csak, hogy az áruk horrorisztikusan magas, hanem hát gyakorlatilag jóformán hozzájuk jutni sem nagyon lehet. Én meg nem így gondolom. Egyrészt, és ez most a cinikus szemüvegem, ezt bocsássátok meg, de nagyon nehezen hiszem el egy profitorientált, igazi ilyen globál multi cégtől, hogy majd azt mondja, hogy fú, állati jól mennek a negyedéves pénzügyi számaink, de ez így nem helyes. Inkább korlátozzuk le a termékünket, hogy ne sok pénzért vegyék meg, hanem több emberhez eljuthasson. Ugye, ti se érzitek úgy, hogy ilyet mond egy nagy vállalat. És ez a szkepszisem nem csupán ilyen elméleti, hanem ugye ezt már hallottuk az Nvidia-tól párszor, hogy beletesznek egy szoftveres blokkot a driverébe a kártyának, amit bele is tettek, majd hogy nem, véletlen folytán, hát ez a hivatalos magyarázat, most ezt mindenki eldönteti, hogy mennyire hiszi el, nyilván a hangomból érzitek, hogy én például nem annyira, hogy nem az Nvidia véletlenül egy ilyen leak formájában így kijuttatta az internetre, hogy kell feloldani ezt a korlátozást, és hát pedig ők megpróbálták. Akkor ugye a következő húzásuk az volt, hogy kvázi rövidre zárták, tehát hogy így beledugtak egy HDMI portot a kártya HDMI portjába, és akkor így próbálták meg elérni azt, hogy nem is tudom pontosan mit, de hogy gyakorlatilag lekorlátozni a használatát a bányászatra, nem tudom, hogy ez pontosan hogy lett volna ez a működés, de hát nyilvánvalóan az emberek megfogták egy csipesszel azt a kis dugaszt a kártyáról, levették, és visszakapták a gyári kártyájukat, tehát ezek ilyen papíron ilyen PR ellenállásnak mondanám, mert így papíron ez egy nagy ellenállás volt, de hogy így valójában ez semmit nem jelentett. Hát most lehet, hogy majd ez jelent valamit, ez a mostani korlátozás, de lehet, hogy nem. Na, de én nem ettől lettem ideges, vagy nem ez csinált bennem némi félelmet, hanem nyilván én azon kezdtem el gondolkodni, hogy ez mit jelent nekem, vagy a machine learning világnak, és hát elvileg semmit, mert ugye azok a függvények, amiket, tehát a floating point, amit használunk a machine learning világban, azt ugye ez a hash rate, ez nem érinti, tehát hogy más matekot korlátoznak benne, tehát elméletileg ez nekünk is jó hír, hiszen a számunkra hasznos kártyák ára várhatóan le fog menni, vagy inkább úgy mondanám, hogy normalizálódni fog. Viszont ugye ezzel az Nvidia azt csinálja, hogy bizonyos kártyákból kvázi célkártyák lesznek, tehát lesznek bányászkártyák, lesznek játékos kártyák, és tehát azt, hogy elkezdenek célspecifikus kártyákat gyártani, ezt a tényt mellé teszik annak a ténynek, hogy elkezdték tiltani a GTX, tehát a úgymond lakossági kártyáknak a használatát a szervertermekben, jogilag, tehát az EU-lájukba ezt beletették, akkor engem ez abba az irányba tol, és ez teljes spekuláció innét, tehát ez nem egy hír, tehát a hír az eddig volt, amit elmondtam, hogy előbb-utóbb lesznek majd AI kártyák. Tehát, hogy arról is majd ki fogják tiltani a felhasználót, mármint, hogy mondjuk engem, tehát nem fogok tudni venni egy lakossági kártyát és ügyesen használni arra, amire én akarom, hanem majd lesznek AI kártyák. És én miért félek ettől? Hát nyilván azért félek ettől, mert ez látszólag jó dolog, mert hát akkor még lehet, hogy valami extra cuccot is kapunk hozzá, ami pont nekünk jó, és ez valószínűleg így is lesz, hogyha ez bekövetkezik. Na de az árazás. Tehát azért, hogyha a konszumer piacra akarsz kivinni egy gamer kártyát, ott azért vannak árazási korlátok. Tehát így nem lehet csillióért adni, mert akkor nem veszik meg az emberek. Viszont ha azt mondod, hogy hát én az AI bizniszeknek gyártok, akik startupok, meg amerikai, meg nem tudom, nagy cég, vagy cég, vegye meg, hát vegyen 2 millió, ruházzon be, hát ezen akar dolgozni. Ez egy logikus mondás, de hogy ott akkor a kapásból egy másik árkategóriában fog játszani. Ugyanúgy, ahogy most például ez már megtörtént, tehát ez megvan, tehát aki CAD/CAM-be dolgozik, az ugye a quattrós kártyákat veszi Nvidia-ból. Ez egy, hát jó, az most nem igaz, hogy egy nullát mögéje írhat a számok, nem az hülyeség, de hogy lényegesen drágábbak azok a kártyák. Nyilván van oka, tehát hogy mást is tud meg, ezért most nem azt mondom, hogy ez csak nettó átverés, de lényegesen drágábbak azok a kártyák, és kicsit félek attól, hogy eljön az AI kártyák kora, amik lényegesen drágábbak lesznek, és a lakossági ma majd nem lehet felhasználni. Ne legyen igazam. A másik nagyobbacska témám, amit szerettem volna mondani nektek, az pedig a Microsoft házatájáról jön, ahogy azt mondtam is. Microsoft vásárolt egy licenszet, vagy egy ilyen Unlimited Exclusive License-et a GPT-3-hoz, ugye az OpenAI GPT-3-jához, ami természetes nyelvfeldolgozó algoritmus. És hát ezt nagyon sok mindenre lehet használni, és erre jutott a Microsoft is, tehát hogy konkrétan mindenre is, tehát hogy megpróbálják beépíteni minél több Microsoftos alkalmazásba, hogy fel lehessen dolgozni a felhasználók szándékát, és azból queryket lett. Tehát, hogy például megírhassd a kérdésedet a Power BI-nak. Írjon helyetted a rendszer kódot. Tehát te leírod, hogy mit csináljon az app. Most nyilván ezek a Microsoftnak a Power App platformjáról beszélünk, tehát azért nem komplett, nem az következő SAP-t fogják diktálással létrehozni, de az ilyen kis mini appokról beszélünk, amik ilyen kis segédeszközök, amiket az emberek létrehozhatnak tök könnyen maguknak, anélkül, hogy kifejezett fejlesztőmérnökök lennének, hogy ott diktálni is lehessen. Ez egyfelől érdekes, jó, stb. Mint hír is rendben van. Egyébként a The Virgin jelent meg, Microsoft has built an AI-powered autocomplete for code using GPT-3, James Vincent tollából. Ez önmagában is cool, hogy a kódíráshoz egy ilyen autocomplete megoldást létrehoztak, tehát így elkezded írni, nem tudod pontosan a szintaxot, lehet, hogy nem is azon a nyelven szoktál dolgozni, de elkezded írni a kódot, és akkor a gép az így befejezi neked, mert így megsejti, hogy mit akartál írni, tehát úgy nyilván tudja, hogy le fogod zárni a statementet, stb. És ez önmagában is tök jó, de nem ezt akartam kihozni belőle, hanem azt, hogy aki figyelt a Power BI-ra, az felkaphatta a fejét, hogy hát most is van a Power BI-nak ilyen funkciója, hogy megírom, hogy milyen jelentést szeretnék, vagy megkérdezem tőle, hogy mennyi volt a, nem tudom, heti forgalom, és akkor kiadja az eredményt, hogy akkor mi az, hogy akkor erre lecserélik. És hát igen, ez azt jelenti, hogy a Microsoft belátta azt, valószínűleg helyesen, mert nem hülye gyerekek, hogy a házon belüli fejlesztésük a természetes nyelvfeldolgozás terén, az nem fogja tudni felvenni a versenyt a GPT-3-mal, és nincs ilyen értelemben értelme saját algoritmust csinálniuk, hanem megveszik a GPT-3-at, és azt fogják áttanítani. Ami azt súgja számomra, hogy ezek a technikák, mondjuk az NLP területén, elértek oda az érettségnek arra a fokára, ahol ilyen már nem a csúcs-csúcs innovációról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy itt van egy működő eszköz, megveszem, használom. Nyilvánvalóan ez a Microsoftnak nem fog olyan versenyelőnyt adni, amit nagyon nehéz utánozni. Hát most rövid ideig igen, mert most egy ilyen, ugye a Microsoft megvette a komplett OpenAI-t, tehát olyan licensze, ami neki van. Jó, nem megvette a komplett OpenAI, de értitek, legfőbb tulajdonosává vált. Olyan licensze, ami neki van, másnak nem lesz. Ez most ez jogilag fenntartható nyilván évekig, vagy nem tudom, tehát hogy egy darabig most ez oké, de hogy nyilván más is vehet GPT-3 licenszet, ha kellően jó árat tud mondani, akkor el fogják neki adni. Most lehet, hogy nem te, meg nem én, de mondjuk egy világcég, értitek, mit mondok, egy Fortune 500 cég, azt nyilván tud olyan árat mondani. És akkor ez mostantól már nem igazából lesz versenyelőny, de egy eszköz lesz, amit be tudnak építeni, és lesz egy új funkciójuk. És ugye tudjuk, hogy a GPT-3 elsősorban miben más a GPT-2-höz képest, elsősorban méretben. Tehát nem arról van szó, hogy egy, nyilván javítottak az algoritmuson valamelyest, de nem arról van szó, hogy ott egy új algoritmus találtak ki, hanem arról van szó, hogy ott egy sokkal nagyobb adathalmazon, egy sokkal nagyobb neurális hálót csináltak, bődületes hardware meg minden egyéb kapacitással, de hogy, tehát értitek, mit akarok kihozni, tehát hogy nem újat találtak ki, hanem addig érlelték ki, és annyi befektetést toltak bele, hogy egy általános terméket tudtak létrehozni. És én azt gondolom, az a várakozásom, hogy egyre több ilyen fog történni most a gépi tanulás terén. Ez most egy példa. Nyilván ez az egyik olyan terület, ahol ezt aránylag könnyen lehet elérni. Ugye a képfeldolgozás a másik ilyen, ahol aránylag könnyen van ilyen nagy világszinten kiáltalánosítható megoldások gyártása lehetséges, meg elképzelhető, de hogy szerintem egyre több ilyen fog történni, tehát ez azt mutatja, hogy egyre érettebb az alkalmazott területe. Ez nem jelenti azt, hogy az alapkutatás, meg úgy egyáltalán a kutatás terén megállt volna az élet, vagy hogy nem lenne már innováció benne, csak azt mutatja, hogy az alkalmazás is már olyan szintre jutott, hogy egy ilyen érett és kvázi standardizáló megoldásokat lehet létrehozni benne. Szerintem ez egy nagyon izgalmas fordulat. Ami nyilván mondjuk egy hazai vállalat számára még nem jelenti azt, hogy akkor holnap veszek 2 kiló AI-t, akkor sem, hogyha egyébként néhány cég így próbálja a piacon így pozícionálni magát, mert ez nem így megy azért még, de azt jelenti, hogy amit ma megtehet a Microsoft, azt mondjuk lehet, hogy 5-10 év múlva már egy hazai vállalat is megteheti. Vagy lehet, hogy még előbb ki tudja. IT-ban azért ott elég gyorsan történnek ezek a dolgok. Na, ezeket akartam nektek elmondani a mai adásban. Szerintem ezek nagyon érdekes felvetés, és amiket én hozzáadtam, azok bennem megkérdőjeleket csináltak, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek itt tart, és ez lesz a következő néhány évben az AI-ban, most így a kiforrásérésre gondolok, illetve a gépi apokalipszis kapcsán is kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy jogosan félek-e, vagy most csak úgy bennem van a cidri, mert nem tudom, milyen ilyen posztraumás szindrómám van az elmúlt egy év videókártya piacáról. Szóval, hogy ti erről mit gondoltok? De persze elmondhatjátok a véleményeteket, meg kíváncsiak arra is a rákos témával kapcsolatban, vagy inkább úgy mondom, hogy a péksütis témával kapcsolatban, az kevésbé hangzik borzalmasan. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő adásban, és ne felejtsétek itt az adatépítés 20-as kuponotokat a konferenciára. Sziasztok!